4,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A versenyképes járások program az első sikeres év után folytatódik. A családpolitika területén továbbra is a hagyományos családi értékek védelme áll a középpontban, hangsúlyozta Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter Tapolcán. A tapolcai polgári szalont megelőző sajtótájékoztatón Navracsics Tibor elmondta, hogy a közelmúltban hirdették meg a versenyképes járások program második fordulóját. Az első évről szólva kiemelte, hogy számos olyan fejlesztés valósulhatott meg a járásokban, amelyekre a központi források hiánya miatt eddig nem került sor. A tárca vezetője utalt a nemzetgazdasági miniszter minapi rendeletére, amely az iparűzési adótöblet elvonását tartalmazta. Ennek tükrében a választókerület nagyvárosai, Sümeg, Tapolca és Ajka nem fizet be a kasszába, de a járás kap 250 millió forintos fejlesztési keretet. Így azt mondhatjuk, hogy a települések jól járnak a versenyképes járások programmal, hiszen többlet fejlesztési forrás érkezik, közölte Navracsics Tibor. Erősítik az óvodákban a keresztény kultúrán alapuló értékrendet. Erről írt Balatoni Katalin pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos Facebook oldalán. Az idei évben másodszor jelenik meg módosítás az óvodai nevelés országos alapprogramjával kapcsolatban. Mindkét esetben a cél, hogy a magyar óvodapedagógia értékei kerüljenek megerősítésre. A mese, a játék, a dal, a mondóka, a tánc, az alkotások sokassága, a természettel és a magyar kultúrával való szorosabb kapcsolat, az erkölcsi nevelés biztosítása, hiszen a mai áramló világban az emberiségnek szüksége van gyökerekre, identitásra és keretekre, hogy megálljuk a helyünket, hogy fejlődni tudjunk. Ennek kiegészítéseként, megerősítéseként jelent meg a keresztény kultúrán alapuló értékrend meghatározása az alapprogramban. Brunswick Teréz, Apácai Csere János, Klebelsberg Kuno is kiemelten fontosnak tartotta az erkölcsi nevelést, a hazaszeretetre nevelést, melyek alapja és öröksége a keresztény értékrend, fogalmazott a miniszterelnöki biztos. A szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók munkáját jelentősen segítik az elmúlt időszakban bevezetett kormányzati intézkedések, mint a gyermekvédelmi csomag, a béremelés és a nevelőszülők támogatásának növelése, jelentette ki a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára a Szociális Munka Napja alkalmából megtartott diátadó ünnepségen Budapesten. Fülöp Attila emlékeztetett arra, hogy a kormányzat 17 milliárd forint plusz forrást fordít a gyermekvédelem megerősítésére, ennek egyik része kifejezetten a fiataloknak és gyermekeknek adható támogatás növelése, a másik része pedig magát az intézményrendszert erősíti meg. Továbbá a kormányzat döntött arról, hogy 2026-tól 15%-os béremelést kapnak a szociális ágazatban dolgozók, illetve egy 3 pontos akcióterv keretében megduplázzák a nevelőszülői alapdíjat, és például a fogyatékossággal élő, vagy 3 évesnél fiatalabb gyermekek után járó többletdíjat is. Ez azt jelenti, hogy minden gyermek után a minimálbér 60%-át fogják megkapni a nevelőszülők, tette hozzá. Amíg nemzeti kormány van, Magyarország nem hajtja végre a most életbe lépő migrációs paktumot, nem fogad be kvóták szerint szétosztott illegális migránsokat, mondta Bakondi György. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hozzátette, az Európai Bizottság által aktivált migrációs paktum szerint Magyarországnak ismeretlen identitású, Nyugat-Európába érkezett személyeket kellene befogadnia, eltartania és elbírálnia a menekült kérelmüket. Elutasítás esetén pedig nekünk kellene őket visszautasztatnunk oda, ahonnan jöttek, tette hozzá. Ellenkező esetben az országra megszabott létszám szerint fejenként 8 millió forintot kellene befizetni a migránsok ellátását biztosító szolidaritási alapba, fogalmazott. Bakondi György elmondta, az Európai Bizottság a migrációs paktum kialakításánál nem volt tekintettel arra, hogy 1.400.000 menekültet fogadtunk be Ukrajnából. Sport. Mocsai Lajos volt szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda válogatott 1998 és 2004 között olyat csinált, amit a világon kevesen. A Magyar Szövetség díszebéden köszöntötte az 1965-ben világbajnok, valamint a 2000-ben olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok női válogatott tagjait. Mindhárom eredmény a szakág legjobb hazai teljesítménye a mai napig is, fogalmazott köszöntőjében Mocsai Lajos. Végül az időjárásról. Folytatódik a nagyrészt borult, párás, főleg északkeleten ködös idő. Kora délután a tartósan borult, párás területeken 5-11, a naposabb vidékeken 12-19 fokra van kilátás. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, munkatársai nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Tiszavasváriba és Nagykörűre megyünk. Elsőként dr. Legány Andrással beszélgetek Tiszavasváriban.
Gyönyörű azért, mert nagyon szépek a színek. Piros, sárga, zöld keveredik valami eszméletlen szépségben, és a másik, hogy ebbe a korban még élek, és ezeket a színeket még láthatom, tehát szép az ősz.
Természetesen azért persze jó, hogy élsz, hiszen volt neked súlyos tüdőlövésed is. Arról jutott eszembe, éppen ma beszélgetünk egy olyan napon, amikor te akkor már kórházban voltál, vagy ki is jöttél akkor?
Mikor?
November 4-én.
Nem, akkor én még kórházban voltam, javában feküdtünk ott, a sebesültek jó néhányan, egy hatalmas teremben, mint a fésűk úgy egymás mellett, és hajnali 4 vagy 5 órakor őrületes dübörgés, dörrenés. Az oroszok mindig hajnalba támadtak, 9 óráig lőttek, aztán abba hagyták. Délután meg 3-kor kezdték újra.
Aludtak a gyerekek.
Igen.
Volt egy ilyen vicc, hogy miért mernek hajnalba támadni, azért mert alszanak a gyerek.
Igen, pontosan. Nos, elég az hozzá, hogy előtte olyan vidám, reményteljes hangulat uralkodott ott a kórházba is, meg a városba is. Az oroszok kimentek, tudtuk, hogy a kormány tárgyal, honvédelmi miniszter 3-án kiment tárgyalni, azt már nem tudtuk, hogy letartóztatták. És másnap hajnalba a orosz tankok elindultak. Rettenetes, valóságra mozgott a föld, ahogy dübörgött a rengeteg páncélos jármű.
Ez az Üllői úton volt?
Ez az Üllői úton volt, hát ment minden oldalról természetesen, de hát hozzánk a klinika épületéhez az Üllői út volt közel, és hallottuk ezt a támadást. A 4-én még nem tudták leverni a forradalmat, és a forradalmárok föl is készültek, és másnap újra támadtak, de hát az utca az olyan, mint egy szakadék. És akkor a felkelők azok minden épületet elfoglaltak, és mikor majdnem elérték már a Kiliánt meg a Korvin közt, akkor mindenféle fegyverrel, amivel csak tudtak, meg benzinpalackkal az ablakokból, házakból dobálták őket. Hát rettenetes pusztítást csináltak a szerencsétlen oroszokkal. Hát azért mondom szerencsétlennek, mert már akkor tudták az oroszok, hogy csak páncélossal, tankkal nem lehet várost elfoglalni, ezért deszantok is jöttek rajta a tankon, meg páncélautókban, de azok nyitottak voltak, és közéjük dobni a benzines üveget kemény volt. Ezek leugráltak aztán a tankokról, de a tankok elkezdtek égni, és elkezdtek forogni, és eltaposták az embereiket. Erről akkor szereztem tudomást, amikor már november közepén jártunk, amikor kiszöktem a kórházból, mert vitték el a sebesülteket, és mentünk a barátaimmal végig a Üllői úton, és jött egy orosz teherautó, lehajtott oldalfalakkal, és néhány orosz katona lapáttal dobálta föl a flaszteron eltaposott emberek maradványait. Rettenetes volt. Rettenetes volt látni. És hát ilyen a háború. És most ugyanezt élik meg jobbról és balról, illetve Palesztinában, illetve Izraelben és Ukrajnában. Miért teszi ezt az ember?
Tovább folytatva tulajdonképpen ezt az időszakot azért elhagyhatjuk, mert már
igen,
párszor hallottam, és elmondtad, szinte mindig ugyanúgy szóról szóra, mint hogyha le lenne már írva. Na de hát ezek az emlékek, ezek örök emlékek, megmaradnak
benne. Ezek bennem élnek. És hát éveken keresztül, vagy most már évtized is van, járok Pestre 56-os előadást tartani a harmadik kerületi Óbudai gimnáziumban, ahol a negyedikeseknek mesélek 56-ról, és mesélek arról, hogy vannak aktuális megjegyzések, hogy itt diktatúra van, és nem lehet élni, és akkor ugye kezdek mesélni, hogy aki ezt mondja, annak halvány gőze nincs arról, hogy mi az, hogy diktatúra. Itt a parlamentben le lehet hülyézni a miniszterelnököt és gazemberezni. Hát ezt próbálták volna meg a Rákosi rendszerbe, vagy a Kádár rendszerbe. A Rákosinál nem érték volna meg a következő órát.
Még a családja se.
Még a családja se. Úgyhogy tudnék én mesélni, amikor hajnali 12-kor oda kellett állni a bolt elé, hogy kenyeret kapjon másnap reggel, de az se volt biztos, hogy legyen. És amikor 50 kiló szenet lehetett csak kapni, mert megnyertük a széncsatát. Szóval nekem nem meséljenek az emberek a diktatúráról, mert én benne éltem. Tehát én tudom, hogy most nincs.
Azért utána folyamatosan kezdett oldódni, ugye jött a gulyás kommunizmus, a kádári, mindent lehetett, csak az oroszokat nem lehetett szidni, meg a pártot.
Igen.
Hát meg Kádár se.
De igen, ez így volt, hát a legvidámabb barak voltunk, ahogy mondták annak idején, úgyhogy bizonyos tekintetben volt olyan, ami jobb volt, például ott nem lehetett volna merényleteket követni el, az biztos, amiket például most Franciaországban vagy Németországban csinálnak, de nálunk most se.
Érdekes ez a barak szó. Gyerekek nem tudják, mi az. Mert ugye nem maga az épület a lényeg, hanem az, hogy mi van benne.
Pontosan, igen. Hát aki elmegy majd abba a volt barakba, amit a Bükkben építettek föl annak idején a kőbányát művelő
Nagyvisnyó környékén,
meg a haláltábor.
A Recski.
Recski.
És de hát volt itt.
Sok helyen volt.
Például a Hortobágyi Madár Kórház most abban a barakban van, amiben ott voltak a kiszállított munkások.
Internáltak voltak. Na hát valaki menjen el a Recski.
Kőbányán volt
a haláltáborban, ahol van egy nagy gödör, most tó van benne, de azt azért ásatták ott internáltakkal, hogy a hullákat oda rakták be. Úgyhogy tudnék javasolni az embereknek emlékezéshez dolgokat. Hát örüljünk, hogy most ez nincs.
Örüljünk annak, hogy ilyen gyönyörű szép az ősz, és ilyen gyönyörű a természet.
Igen.
Amiért azt hiszem, hogy Vandi bátyám, te is tettél egy kicsikét.
Hát igen, mint természetkedvelő és természetvédő madarász, állandóan a szabadban voltunk, és neveltünk generációkat ebben a szellemben. Nagyon érdekes, mert nagyon sokan jönnek felnőtt emberek, hogy akkor, amikor mi jártunk még Bandi bácsiékkal ki az erdőbe madarászni, meg gombát szedni, szóval úgy érzem, hogy az, amit sikerült nekünk itt tenni, az egy jó dolog volt. Már találkoztam olyannal, akinek az unokája járt hozzánk szakkörre. Úgyhogy, hadd mondjam, most már a Tiszalöki parkerdőbe 1988 óta csináljuk a gyűrűzőtábort ősszel, október elején, ez egy ilyen bemutató gyűrűzőtábor, hogy aki érdeklődik a természetvédelem, madárvédelem iránt, akkor az lásson valami érdekeset, és hát a iskolák, óvodák jönnek. Ebben az évben 700-nál több látogatónk volt, és ilyenkor a óvodások megsimogathatják a megfogott madarakat, a cinkét, a csúszkát, vagy bármi mást, ami ott jön. Óriási hatása van a kicsi gyerekekre és a nagyokra is. Úgyhogy ez egy olyan meghatározó dolog az életünkbe, ami nem múlhat el nyomtalanul, és nem is múlik el nyomtalanul. Hadd mondjam, éppen most töltöttem föl a madáretetőmet, most vettem egy újat, mert a régi az nem vált be nekem, nagyon szórta ki a magot, szóval sok kárba veszek, most egy kis etető van, amin lukon lehet csak bemenni, és nem fogja kiszórni a gerle a magot. Szóval még ma is kitölti az életemet a természetnek, a természetben való járás.
Ugye 56-nál indultunk, egyetemista voltál, megsérültél, kórházba voltál, megszöktél, de végül is elvégezted az iskoláidat megfelelő szinten, sőt, olyan helyre kerültél, ahol mindig a természet közelébe voltál.
Igen, valóban így van, de hogy miért sikerült elvégeznem az egyetemet? Hadd mondjam el, hogy a természettudományi karon, akkor még élet és földtudományi kar volt, majd később lett természettudományi kar, a matematika, fizika, kémia karral összeolvadva, minden egyes diákért harcoltak a tanárok. Amikor a debreceni műtét után 57 februárjában visszakerültem az egyetemre, akkor a dékán úr behivatott, aki orvosi végzettségű volt és állatanatómiát tanított, Mödlinger Gusztávnak hívták, megvizsgált, és azt mondta, hogy diák szanatóriumba juttat csak azért, hogy tudjak tanulni, és úgy könyörögtem neki, hogy nehogy oda küldjen, már többiek között nagyon jó voltam, de ha valamelyik diákot letartóztatták, március 15-e előtt elvittek hármat, és egyik barátom is volt, az egész dékáni hivatal ott nyűsgött a rendőrségen, hogy szabadítsák ki. Ki is szabadították. Tehát a bölcsészeknél, jogászoknál nem így volt, ott egymást jelentgették föl, ott éveket kapott egy-egy hallgató, ilyen a természettudományi karon nem volt.
Hát akkor úgy látszik, hogy aki a természetet szereti, az embert is szereti, nem a jogot szereti, és nem pedig azokat a bizonyos pénzügyi dolgokat. Őnekik más a gondolkodásuk. Nem bántam őket, mert olyan is kell, természetes, de itt természetesen akkor védték az embert, és védték azt is, a jövőt, mert te végül is a jövőt hoztad el sok embernek.
Igen, pontosan így történt. Hát én az életemet itt kezdtem Tiszavasváriba, már a egyetem utáni életemet, mert azt mondtam, hogy én nekem tök mindegy, hogy hova megyek Magyarországon, mindenütt magyarok élnek, nekem egy feltételem volt, hogy szolgálati lakást kapjak, mert el akartam venni feleségül az évfolyamtársamat, akivel sikerült is 64 évet boldogan végigélni, és itt kaptam a gépállomáson állást laborvezetőként, úgyhogy kapaszkodj meg 10 évet, én a mezőgazdaságban dolgoztam. Laborvezetőként, talajerőgazdálkodási szaktanácsadóként, és másfél évet a gépjavítónál főagronómusként, biológia földrajzszakos tanárként, majd 68-ba mentem aztán tanítani. és azután végig a pedagógus pályán dolgoztam. De számomra a legnagyobb örömet, voltam 10 évet természetvédelmi felügyelő, de a főiskola jelentette az igazi pályát számomra. Nagyon szerettem a tanárjelölteket, főiskolai hallgatókat tanítani, aranyosak voltak, nagyon sok szép élményem volt, és nagyon sok olyan tanítványom, akikre büszke vagyok.
Hát igen, mostanában hallottam és olvastam Szövi Lajosról.
Ő is tanítványom volt.
Hát azért mondom pontosan, hogy olyan kiváló embereket neveltél, oktattál, inkább oktattál, és utána neveltél, vagy együtt volt, ez mind a kettő gondolom, hogy végül is a természetnek a szeretetét, a felelős szeretetét, azt hiszem, hogy már itt lehet megtanulni óvodáskortól, de azért feljebb is, tehát amikor már a Lajos csinálta.
A KOKOSZ-nak a elnök, a természetvédelmi oktatóközpontok szövetségének volt az elnöke, már a halála idején, és itteni oktatóközpontunknak volt a egyik oktatója, mit mondjak, egy nagyon jó ember volt, kár, hogy ilyen tragikus halált kellett halnia neki.
Hát egy emberrel kevesebb oktatja a természet szeretetét, vagy ős nevelője bele az emberekbe. Ugye az emberek sokszor ugye eltúlozzák a természet védelmet, mert ugye a természettel együtt kell élni, nem pedig itt védegetni, védni, mert hát mit védünk? Azt, akit bántanak. Tehát azt kell elérni, hogy ne bántsák.
Igen. Nagyon jó, hogy ezt fölvetetted. Tanítottam a Nyíregyházi Főiskolán környezetvédelem szakos, biológia környezetvédelem szakos hallgatókat, és természetvédelmet tanítottam nekik, és mindig arra oktattam, hogy a világ minden kincséért se legyenek méreg zöldek, mert azzal többet ártanak a természetvédelemnek, mint használnak. Számtalan példa van arra, hogy ilyen túlzott intézkedések és fellépések eredményére pont negatív hatás jelentkezett. Úgyhogy például nagyon sokan találkozom, és a vadászokat szidják, hogy hát azok nem természetvédők, nem
gyilkolnak
meg egyebek. És mindig próbálom megmagyarázni, hogy az elszaporodott emberiség miatt ma természetvédelmet vadászat nélkül nem lehet csinálni. Egész egyszerűen azért, mert azok az állatfajok, amelyek annak idején szabályozták a természetben a fajok létszámát, mennyiségét, és mikor nem volt ember, mégis volt természet, és működött minden. És most ezt a szerepet át kell venni az embernek. Nagyon sokszor.
Thank you.
most elszaporodott a pocok például.
Igen.
Na most mit csináljunk ezzel? Annyi macskát nem tudunk tartani.
De a pocok mindig el fog szaporodni. Ez nem minden évben van így, hanem vannak ilyen gradációs időszakok, és aztán összeomlik. Úgyhogy volt, van és lesz is, és nem is kell ebből olyan nagy tragédiát csinálni. Én a patkányt rosszabbnak tartom, de abban is mi vagyunk a hibásak, hogy így elszaporodik, hogy mindenhová kidobáljuk a táplálékot, ami neki jó, és aztán sírunk, hogy jaj Istenem, patkány van. Úgyhogy van ilyen. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy a széndioxid nagyon megnőtt a mennyisége a levegőben, mi magyarok nem szégyenkezhetünk emiatt. Kérdezzük meg Amerikát, Kínát, Indiát, hogy mennyi széndioxidot bocsátanak vajon ki egy emberre vetítve.
Vagy Ausztráliát a terreikkel.
Igen. Úgyhogy én büszke vagyok a hazámra, büszke vagyok a népemre, sőt, megkockáztatom, még büszke vagyok a vezetőinkre is, hogy jól csinálják ezt a dolgot. Hadd mondjak valamit. Azt szokták mondani, hogy most nincs természetvédelmi minisztérium, mint régen volt, és hol van, és a kormány nem foglalkozik a természetvédelemmel. Mikor én a 80-as években természetvédelmi felügyelő voltam, akkor a Észak-Alföldi felügyelőségnek egy, azaz egy terepjárója volt, és mindenki, akinek volt saját kocsiával, ha volt, vagy motorral járta, és intézkedett. Most minden természetvédelmi őrnek terepjárója van. Olyan dolgok épültek föl a természetvédelme számára, amelyek azelőtt el se képzelhetők. Akkor mi van? Akkor miért sírunk?
Hát ez politika.
Igen, igen.
Hát támadni nem tudnak mást, akkor ezt kitalálnak mindig valamit. De tulajdonképpen mi nekünk nem is problémás. Hagy kiabáljanak, ugye, hát amelyik kutya ugat, azt mondják, az nem harap, akkor, de hát végül is harapdálnak is néha-néha, de ezt a természetet, ezt a mostani állapotot, azt hiszem, hogy mégiscsak védi.
Két pár kócsag élt, ma több a kócsag, mint a szürkegém. Ha végigmész ősszel a lucerna táblákban, meg most is, ott bogarásznak a kócsagok tömegbe, nyár végén szintén. És miért? A Károkatona, nagy Károkatona a 70-es, 80-as években csak a Kis Balatonban fészkeltek, és úgy vigyáztunk rájuk, mint a szemünk fényére. Ma már kivették a védelem alól, mert mindenütt ott van, és bizony okoznak problémákat.
A halakat.
A halakat óriási mennyiségben. Mikor természetvédelmi orvos voltam, volt olyan egyik halastónál, hogy a ivadékokat, amiket betelepítettek, valami 100 mázsát, és alig szedtek ki belőle később valamit, mert a 22 centiméteres halat még elvisz a Károkatona, tehát ez van. De mondok egy viccesebbet. A WWF az a hód telepítésnek volt a nagy mestere, és elég sikeresen, annyira sikeresen telepítették a hódokat, hogy ma már mindenütt, ahol egy csatorna van, itt Tiszavasvári környékén, ahol egy kis víz van, a hód ott van. Mindenütt. Tiszalökön, ha valaki elmegy a kenyérgyári holtágon, gyönyörű kiépített horgásztóvá alakították ki ezt a morotvát, elmegy a parton, végig hódrágott fákat talál. De olyanokat ám, hogy elég körülérni, de körbe van vágva. Elvittem az unokámat, aki most biológus hallgatunk, megnézni, hogy mutattam neki friss hódrágásokat, meg egy beszakadt hódjáratot, ilyen vastag járat volt. Tehát most már úgy elszaporodott, hogy már lehet engedéllyel lőni is a hódokat.
Ugye az 1770-es években jegyezték, hogy akkor talán az utolsók pusztultak ki. Itt a telepítés talán a 2000-es években kezdődött, a Tiszatavon, éppen ott voltam, amikor telepítettek egyet. Azok már Kassak környékén motorognak.
Igen.
Nem állítja meg a határt.
Nem.
De valószínű, hogy nekik is kell valamiféle olyan mérséklés, bár ők a területüket megfelelő módon, igen, de védik, és egymáshoz közel nem mennek, de Hát ahol nem akarja az ember, ott nem engedik.
Igen.
Rágni.
Érdekes, az európai hód itt nálunk nagyon ritkán épít ilyen gajakból hódvárat, inkább lukakban, járatokban lakik, viszont jártam Litvániába, ahol a Csepkely rezervátazva egy nagy tóba voltak ilyen hódvárok, de akkorák, hogy rajta mászkáltunk, és akkor nagyon büszke volt a természetvédelmi felügyelő, mondta, hogy ez litván hódvár, nem orosz, az orosz kisebb. Hát ők már akkor így viszonyultak a dologhoz.
Azért a természetvédelemben vannak sikerek is, de nem is tudom, hogyha a fecskéket nézem, ott talán egy kicsike probléma van.
Nem kicsike, nagy probléma van. Vasváriban volt Magyarország legnagyobb molnár fecske kolóniája, itt az alkaloida gyár Mággubó tárolóján. Ma alig van molnár fecskeit, és ez a vonulás során történő pusztulás eredménye. Hogy átmennek a Szaharán, a parti fecskék is, a füsti fecskék is pusztulnak. Egyrészt Magyarországon nincs táplálékuk. Írtjuk a szúnyogot, meg a legyet. Na, hogy itt, amikor ide költöztem, állandóan csukd be az ajtót, bejönnek a legyek. Ma, ha egy légy véletlenül erre kerül, akkor csodálkozok, hogy jé. Ugyanúgy a szúnyog is probléma, tehát ez is egy dolog. Jártál már az alapítványunk tanyájába, Kesznyétenen, rengeteg fecske van, mert van mit enni. Ott a rengeteg légy, a marhák istálója körül, ott a trágyában tudnak fejlődni, a lárvák, tehát nem probléma. Ez az egyik gond. A másik gond a vonulás közben, ha nem táplálkoznak jól, nem erősödnek meg a vonuláshoz, elpusztulnak menet közben. És a harmadik, Afrikában meg átmennek a Szaharán, ugyanúgy nem találnak táplálékot, vagy keveset, mert ott is permeteznek. És Szép Tibor, a főiskola professzora, a parti fecskéket vizsgálja, és szárnyból tollmintákat vettek, és pontosan meg tudták mondani a tollban levő anyagok vizsgálata során, hogy hol telelt a jószág, milyen vegyi anyagokkal permetezték ott a környéket.
Hát igen, ugye a világ mezőgazdaságának el kell tartani azt a 8 milliárd embert, de nem vegyszeresen kellene.
A másik probléma a Mediterráneum, ahol nem ezer, millió számra fogják hálóval a madarakat, és eszik meg. Van olyan ország, ahol fülemüle nyelvpástétumot lehetett kapni. Ez spanyol terület volt. Gondold el, hogy hány fülemülét kellett ahhoz megfogni, fülemülen nyelvpástétumot adjanak. És amikor itt elfog a határőrség olyan olaszt, akinél több száz pacsirtát találnak a kocsijába. Tehát ez a másik probléma, hogy a Mediterráneumban, mind az afrikai parton, mind az európai parton görögök, olaszok, spanyolok fogják a madarakat. Még mindig. Ez is nagy probléma. De mit mondjak, a sárgarigót hallottad?
Nem nagyon.
Eltűntek valósággal. Vadgerlét hallasz, láz? Az se nagyon.
Egy-kettőt találok kint a határba főképpen, mert ők nem jönnek be hozzánk, de a balkáni gerle az teljesen kiszorította amúgy is.
Igen. Tehát ezek mind hosszú táv vonulók, a hosszú táv vonulóknál van a legnagyobb veszély, ezért van a sárgarigó, gerle és énekes madaraknál is probléma.
De úgy veszem észre, a gólya és a daru az, minthogyha úgy tartaná az állományát.
Igen, még, talán még emelkedik is. A daru igen, de a gólya is talán kicsit. Mert hát, bár őket is lövik, a legjobb és a legérdekesebb példa az, hogy néhány éve Egyiptomba elfogták a jeladós gólyánkat, mert kémnek tartották, majd a Madártani Egyesület a követségen keresztül tisztázta, hogy ez nem kém, hanem jeladós, hogy merre vonul, és ezt vizsgálják, el is engedték a gólyát, majd nem sokkal utána lelőtték és megették.
Hát igen, mondjuk nem ez okozná, hanem az egész világnak a felfordulása okozza ezeket a dolgokat.
És enni kell.
Igen, és hát ugye ott, ahol az emberek egymástőlik háború van, ott nem számít a természetvédelem.
Semmi sem számít. Ha már az embervédelem nem számít, ha már a csecsemőket le lehet fejezni baltával, akkor nincs miről beszélni. Akkor itt már megállt az élet.
Gyönyörű szép novemberi napsütés. Ugye már azért csak ősz van, reggelente azért hűvösebb, már lassan-lassan fagyni is fog. Ez most az itt lévő madaraknak, amelyek maradnak, jó, bár már te készítettél nekik kaját, de azért jó, hogyha ilyen az idő nekik.
Nekik jó, még találnak ennivalót. Nem azért tettem ki, mert éheznek, hanem hogy megtalálják és hozzászokjanak, hogy majd, amikor szükségük van rá, itt találni fognak. Tehát itt most még nem a téli etetésről van szó, hanem inkább a szoktatásról.
Egyébként azért mi megszoktuk azt, hogy a tél az legyen tél, a nyár legyen nyár, meg a többi évszak is az átmeneti. Egy kicsikét ezek ilyen visszatérők, tehát jön még majd, lesz még itt hideg is, meg lesz még hó is, remélhetőleg, ugye? Nem véglegesen változott meg a mostani éghajlatunk.
Hát nagyon bízok benne, hogy legyen telünk is, mert emlékszem, hát vannak már van, hogy 10 éve, hogy november közepén beállt a hó, 40 centis hó, és ez március közepéig tartott. És hát az tél volt. Most egyszer-kétszer esik a hó, és kész. Volt olyan év, amikor egyetlen egy napon volt havazás Vasváriba.
Ugye pocokról beszéltünk, különböző rovarok megmaradnak, és ezek kártékonyak lesznek, de arról nem, hogy bizony a hó nélkül nincs karsztvízünk.
Bizony nincs, és a csapadék nélkül sincs, mert már az esőről nézve, hát tavaly előtt kiszáradtak a karsztforrások. Úgyhogy ez érdekesség az, hogy itt elsősorban, ahogy én látom, mert én mérem a csapadékot, a rendszertelenség. Nem is sokkal kevesebb a csapadék nálunk, de össze-vissza jön. Amikor kéne, nincs, amikor meg nem kéne, akkor hirtelen nagy mennyiségben jön. Úgyhogy nehéz a mezőgazdáknak. Bár most az idén nem panaszkodunk, mert...
Hogy az árakkal.
Igen.
Ugye, parasztak mindig két dolog volt, rossz, hogyha jó a termés, meg a rossz. Ezt már azt hiszem, hogy szinte mindenki tudja. De egyébként a víz az nagyon fontos lenne, de a hó azért, mert a szivárokba. Nem, ez lefolyik gyorsan, és nem megy be, de azért kezdik megbecsülni a vizet, ugye? Már nem lesz újabb Széchenyi terv.
Nem. Ma már tudjuk azt, hogy a Tisza szabályozás az kellett, de nem így. De hát később bánat ebb gondolat, alkalmazkodunk ahhoz, amink van. Érthető, mert óriási mennyiségű termőföldet nyertek ezzel a Tisza szabályozással, ami mondjuk az emberiség táplálását szolgálja, a vízgazdálkodásunkat nehezíti.
Főképp annak a zsebét tömték meg, akinek nagy terület jutott ebből, igen, akik ezeket a paraszti legelőket felszámolták, igen, és saját magukénak tekintették, mert hát ugye a szabályozás hozta ezt. Vannak erre sok dolgok, ugye a megbolondult inzsenyér, tehát a vízmérnök, stb. A nép azért megoldotta a mesében, vagyis a képzeletben, de tulajdonképpen azért most is van harc, a csongrádi erőműről van szó, igen, hogy ott is most nem tudni, hogy pontosan ki mit szeretne, energia kell, vagy öntözővíz, mert a Tiszatavunk már mondjuk úgy, mert most már az, ez most már főképp inkább nem az öntözéssel foglalkozik, hanem a szabadidő hasznos eltöltése. Turizmus, horgászat, stb. Sport. Tehát mindenre jó a víz. A víz. Nem szabad elzavarni, nem szabad leküldeni a Fekete Tengerbe.
Többet engedünk el, mint ami hozzánk jön, szokták mondani. Ez az én véleményem, személyes véleményem. Én nagyon sokra becsülöm a magyar vízügyet, mert remekül irányítják, amennyire lehetőségük van. Hisz gondold el, hogy ott van London, Hamburg, jön egy nagy eső, és elönti a várost. Nálunk ilyen nincs. Miért nincs? Mert úgy szabályozzák a dolgokat, úgy építettek gátakat. Nem igaz, hogy egy nagyon gazdag német vagy angol nemzet nem tudja szabályozni a vizeit. Ezt én nem hiszem el. Hát ha másképp nem, olyan gátat építek, ami nem viszi el a városomat, kész.
Vagy nem építem oda a várost.
Vagy nem építem oda a várost. Évtizedek óta itt Magyarországon nem volt olyan árvíz, amit óriási károkat okozott volna. És ez a vízügynek köszönhető.
A 70-es az elvitte ott.
Igen.
A Tisza, meg ott, a Szamos, meg a...
De nem mi voltunk a hibásak, nem itt szakadt át a gát, szakadt, hanem Romániába szakadt át a gát, aztán elmosta a átjövő víz az összes többit, és még a gátunkat is.
Mik a terveid?
Jó kérdés, mert ilyen korban az embernek szembe kell nézni azzal is, hogy mit bír csinálni, mit nem képes már csinálni. Élni a kornak megfelelően, és tenni a hazáért, meg az emberekért, amit még bírok.
Köszönöm, jó egészséget hozzá, ugye nem számvetés, hanem terv.
Köszönöm a jó kívánságot, élni fogok vele.
Elhangzott riportunkban dr. Legány Andrást, a Tiszatáj Közalapítvány elnökét hallották Tiszavasváriból. Thank you. Műsorunk folytatásában Balogh Péter gazdálkodóval nagykörűn beszélgetek.
Kassai Lajost kell akkor a lovasi játszatban megemlíteni, és ha már tájgazdálkodás, akkor pláne, hiszen pont őnek is ugye lovasi játszattal kezdődött, de abszolút belecsatlakozott szervesen a tájgazdálkodásba, és ennek most nagy apostola is ugye a közmédiában sokat emlegeti. Ő is benne van, ugye nem véletlenül őt kértük fel védnöknek a vízválasztó konferenciánkra most január elején, ami volt 2025-ben. Amikor is tudományosan három vaskos szekcióban szépen bemutattuk ezt a koncepciót a műszaki realitásáig, és mindenféle gyakorlati aspektusait is, vagy alkalmazásait, és ott ugye Kassai Lajos volt a védnök, meg vagy a kezdő beszédet és lökést és irányvonalat adta meg, és azóta is, meg hát már előtte is, ő ugye képviseli ezt a emblematikus tanítása, tartsd a jószágot természete szerint, amiről itt is szó van, és akkor már is itt vagyunk az ártéri legeltetésnél, hogy hogyan jó ez, és ezt rendkívül tanulságos lenne bemutatni mai viszonyok között, hogy miről is van szó, miben más ez, és miben jó, jobb, illetve megoldást hozó, akár az asszály problémára is, vagy azzal kapcsolatban.
Mondjuk, ha most már látom a légeterdőt, ugye belül ott vannak már nem is látom, hogy milyen fák, egy kis erdőcsoport, oda fekhetnek le valószínű napozó tehenek, amikor már melegük van. Egyébként ez az igazi természetes életmód nekik is, a teheneknek is.
Igen, na most ez nagyon érdekes és nagyon tanulságos tényleg. Ott tartunk a modern állattartásban, hogy a húsmarha tartás is bement az iparszerűségbe, vagy hát rányomta a bélyegét, mert kiszámolták a közgazdászok, hogy mennyivel jobb, hogyha a marha nem növényt teszik, úgy értem cellulóz, tehát hogy azt a
lába formájában
nem járja le, és tehát növényt teszik, amit a bendőjével meg tud emészteni, már hogy evolúciósan erre lett teremtve, hanem madáreleséggel etetik, ugye, ami jóval koncentráltabb eleség, tehát a szemtermények takarmánnyal, amit meg kell termelni ugye szántóföldön, és be kell tenni hozzá jószágot egy házba, amit meg kell építeni, kicsempézni, technológiával ellátni, miközben eredendően nulla technológiai igényei van annak, hogyha kihajtasz egy jószágot egy területre, ami Magyarországon van, ahol vannak ugye növények, hogy eredendően voltak, mert van ott víz, és itt mi mindjárt ehhez visszacsatolunk, és ott ő le fogja tenni a fejét, és meg fogja enni ezt a növényt, és fehérjét gyárt, biominőségű fehérjét gyárt, mindenféle egyéb hozzáadott hát technológiák, vagy mérgek, meg hát javítmányok nélkül megcsinálja ő azt evolucionálisan egyszerűen, tehát hogy tényleg erről van szó. Ami érdekes módon kiszámolódott most a közgazdászok által, hogy nem éri meg. Tehát mindenki csodálkozik, hogy én itt legeltetek húsmarhát, de hát ezt nem így kéne, hanem ugye ablak takarmánnyal volni bele.
Gyorsabb,
meg nagyobb, meg húsforma, meg nem tudom. Csak értsük meg, hogy ha nem éri meg, és itt ez az elvi tanulság, én nagyon hiszek az elvi alapú igazságokba, vagy azoknak a feltárásába. Tehát, hogyha nem éri meg természetszerűen csinálni, tehát, hogy egy marha a bendőjével, a benne levő mikrobionnal, az itt levő makrobiomot lelegeli, stb. Trágyázik, minden úgy, hogy a természetben eredendően ugye van, ha ez nem éri meg közgazdaságilag, a matekba, ahogy mondják, agrármatek, akkor mi van? Akkor rosszul számoltak. Tehát nem az van, hogy megbukik ez a rendszer, hogy ja jó, akkor mégse kell legeltetni marhákat, hanem inkább repletni kell őket, vagy kalickába zárni, vagy madár, vagy nem tudom, vagy bármi, vagy fejjel lefelé, vagy ilyenek. Hanem rosszul számolnak, nem számolják a terheléseket jellemzően, és ez a közgazdaságtan művészete, hogy a terheléseket áthárítom másra, jellemzően végül is a természetre, ugye ezeket hívják externáliáknak, tehát hogy elhárított vagy kiexportált költségek, vagy hát terhek, és a hasznokat megtartom magamnál. Ugye, és ez jellemzően az iparszerűségben, meg a modern gazdaságban a lényegét adó gyarmatosítási folyamat, hogyha tetszik a világgazdaságba beépített szivattyú, ami a javak áramlását biztosítja alulról fölfelé, a szegényektől a gazdagok felé. Ez ennek egy jellemzője ez is, vagy ehhez tartozik. Tehát itt például Magyarországon konkrétan az iparszerű, istálózós állattartás helyett át kéne térni a legeltetésre, ami fajlagosan egészen biztos, hogy meg kell, hogy érje. A GDP-t kevésbé növeli, mert nincs benne mindaz a felesleges munka, csúcstechnológia, gép, gyár, gázolaj, energia, mindaz a munka, ami kell az iparszerű állattartáshoz, és aminek egyébként a koncentráltsága miatt a környezeti terhei is nagyok, illetve valósak, és akkor térjünk ki erre a tehén befögés kérdéses vitára is, hogy hogy ugye elterjedt az a hiedelem, hogy meg hát kezdővárosi környezetvédők ugye azáltal akarják megmenteni a földet, hogy na akkor nem esznek húst, mert ugye a hústermelés, hogy milyen káros, leginkább ugye a marhatartás. Hát az iparszerű marhatartás igen. Mint hogy az iparszerű bármilyen állattartás káros, igen, a koncentrált sertéstartás vagy baromfi ugyancsak, de a szöcsketartás is az lesz. Tehát a környezeti terhei annak nagyok, és a koncentráltság miatt a trágyakezelés vagy bármilyen egyéb folyamat nem tud természetesen bekapcsolódni az ő maga léptékébe a körfolyamatokba, a természetes körfolyamatokba, amikor is nem terhelőek eredendően. Mert egy természeti szereplőnek a természetes életfolyamata nem lehet terhelő a nagyobb léptékben sem, megfelelő léptéket nézve. Nyilván helyi túlnépesedések lehetnek, az ökológia ismeri ezt, ugye, és akkor azt nyilván helyi összeomlások, populáció összeomlások követik. Na most ugye körülbelül ebbe a szakaszban vagyunk így az emberi történelem kapcsán is, de ez egy másik vonal. Mindenesetre, hogy az iparszerű állattartás az azon, tehát különben nem az állattartás, meg a növénytartás között van a jó és a rossz határvonala, hanem az iparszerűség és a természetszerűség között. És az iparszerű növénytartás is ugyanígy káros, illetve környezetterhelő, akkor is, hogyha ezek bionövények, azaz, hogy bioterméket állítunk elő, mondjuk a Spanyolországban a biokertészeket ismerjük, amik messze túlterhelik ott a helyi környezetet, víz és akár a albedó tekintetében is, tehát a napsugárzás visszaverése is, ugye ez egy viszonylag közhelyes, hogy hogyan befolyásolja ezt, illetve az, hogy ott kifóliázzák a folyókat, és akkor csodálkoznak, hogy villámárvíz van, ugye a tavalyi esetre gondolunk. Tehát az a lényeg, hogy nem a növény meg az állat között van a határ, hanem az iparszerű meg a természetszerű között, és itt hozzátenném a harmadik szintet, hogy az embertartásban ugyanez a helyzet. Tehát az iparszerű embertartás is van, és káros, és terhelő, vagy hogy mondjam, embertelenít, és van egy természetszerű embertartás, ami az eredendő premodern természetszerű kapcsolódás a természethez, vagy hát a valósághoz, és úgy termelem meg az életemhez szükséges szükségleteket, úgymond, és
akadály átlépni.
Tehát így természetszerűen, mert ugye, ahogy van ebbe a szemléletbe, hogy a természet az termeli az életet, az ember életét is, abba csak be kell csatlakozni, és akkor megvan a fenntartható, tehát automatikusan újra termelődően, önműködően működő, hát élet, tudja tulajdonképpen, és mindez levetíthető az élelemtermelésre, a talaj újratermelésére, és a vízre is akár.
Balogh Péter gazdálkodót hallották Nagykörűről, aki az Élő Tiszáért Egyesület vezetője. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!